Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének második előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsoraiban tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című lapban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Ábrahám György, az STE általános orvostudományi kar egyes számú belgyógyászati klinika egyetemi tanára, 1955-ben született Székesfehérváron. Szegeden a Zrínyi Ilona általános iskolába járt, középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós gimnázium matematika-fizika tagozatán végezte. 1974-ben érettségizett és felvették a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karára. Tanulmányait 1980-ban fejezte be summa cum laude minősítéssel. Szakmailag a baleseti sebészet és a belgyógyászat vonzotta, így végzése után a Békéscsabai Kórház baleseti sebészetén kezdett dolgozni. Sorkatonai szolgálatát követően Varró Vince professzor úr meghívta a SZOTE egyes számú belgyógyászati klinikájára, és azóta is a klinika munkatársa. Meghatározó volt számára az a betegközpontú komplex szemlélet, amely mindig is a klinika sajátja volt. A vese és magas vérnyomás betegség a kezdetektől érdeklődési körének középpontjába tartozott. Tudományos munkája szoros összhangban és párhuzamban állt klinikusi tevékenységével. Számos hazai és nemzetközi tudományos fórumon, közleményben számolt be tapasztalatairól, eredményeiről. A Magyar Hipertónia Társaság és a Magyar Nefrológiai Társaság vezetőségi tagja. 2006 óta a klinika igazgató helyettese. 2008. szeptember 1-jével nevezték ki egyetemi tanárrá. Középiskolás évei óta rendszeresen kézilabdázik, még ma is szívesen beáll a kapuba egy-egy teremkupán, kari kézilabda vagy foci derbim. Szabad idejében szívesen görkorcsolyázik és aktív sportlövő. 1986 óta nős, lánya 19 éves. Felkérem Ábrahám György professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók! Magam is nem olyan régen még ott ültem, és gyakran ülök most is előadásokon, és ezért átérzem azt a felelősséget, amit egy előadót terhel, amikor előadást tart, hiszen neki meg kell oldani azt az ellentmondást, hogy arról kell beszélnie, ami az ő számára egyfajta módon természetszerű és magától értetődő, és úgy kell arról beszélnie, hogy akik ezt az előadást meghallgatják, szintén azzal az érzéssel keljenek innen föl, hogy érdemes volt eljönni, és ezután ők maguk is az elmondott anyagot meg tudják osztani majd a többiekkel. Magas vérnyomásról fogunk beszélgetni. A magas vérnyomás valóban fölveti a kérdést, hogy van-e esélyünk, mármint a túlélésre van-e esélyünk, és azt kell mondanom, és remélem majd közösen megosztjuk ezt a véleményt, hogy igen, van esélyünk. Azzal együtt azért azt látnunk kell, hogy meglehetősen veszélyes világban élünk, hiszen hogyha egy képzeletbeli dobogót tekintünk, amelyen elhelyezzük a fő haláloki tényezőket, akkor azt kell mondanom, hogy úgynevezett szívérendszeri történések, azok bizony vezető helyen állnak, de a harmadik helyen is az agyi történések, az agyi katasztrófák helyezkednek el, tehát a három helyből kettőt ők foglalnak el, és a középételünknek legalább olyan fontos, daganatos megbetegedése. Valójában a szívérendszeri történések, az infarktus, a szívelégtelenség, a ritmuszavarok, az úgynevezett hirtelen halál, tehát azok az állapotok, amelyek sajnos ugye pályafutásunknak előbb-utóbb, remélhetőleg, hogy utóbb a végét jelentik, azok itt vannak közöttünk, ugyanez vonatkozik az úgynevezett cerebrovaszkuláris inzultusokra, az agyi történésekre is. Latin kifejezéseket nem fogok használni, csak olyanokat, amelyeket magam is a pacienseimtől hallok, akik hát szerencsére meglehetősen edukáltak és műveltek már ezen a területen. Azt kell kérdeznem először is, hogy ki ő? Hiszen a magas vérnyomásnak nem csak biológiai szövődményei vannak, hanem lehetnek történelmi szövődményei is. Hogyha megmutatom a következő képet, akkor a helyzet világossá válik. 1945. februárjában vagyunk Jaltában, és aki még mindig cigarettázik Churchill mellett, Franklin Delano Roosevelt, aki ugye balján Stalinnal, jobbján Churchill-lel hivatottak meghatározni a II. Világháború utáni világnak, hogy így mondjam, a felosztását és a jövőképét. Miért hoztam ide ezt a képet? Franklin Delano Roosevelt magas vérnyomás beteg volt, de azt akkor még ilyen szempontból nem tudták. Csak azt tudták, hogy magas a vérnyomása. McIntyre, az elnök orvosa, naplót vezetett, és leírta, hogy a jaltai tárgyalások során az elnöknek a vérnyomása, az úgynevezett szisztolés, tehát az első értéke, az közelítette a 300 higanymillimétert. Tudjuk, hogy a 140-es tekinthető a normál és a nem normál érték határának, az úgynevezett perértéke, az úgynevezett diasztolés értéke pedig közelítette a 200 higanymillimétert. Ennek tudjuk, hogy a normál értéke 90 higanymilliméter, vagy az alatt kellene, hogy legyen. Leírja, hogy az elnöknek hasító fejfájása volt, és nem igazán vett tudomást a körülötte lévő világról, hiszen nem sokkal a jaltai konferencia előtt agyi történés, szélütés érte. McIntyre vizes ruhát rendelt az elnök számára, a fejére, és nem azért tette ezt, mert nem értette a szakmáját, hanem nem oly régen, hiszen 1945 e szempontból nem oly régen volt, de azt gondolták, hogy ilyen mértékű vérnyomásra van szükség ahhoz, hogy a vér keresztül tudjon áramolni az agyi ereken, és aki ezt bármilyen módon megpróbálja csökkenteni, jelzem, nem sok esélyük volt az érvágáson és a vízhajtáson kívül erre, az azt fogja eredményezni, hogy nem fog elég vért kapni az agy, és ennek ugye súlyos következményei lesznek. Bebizonyosodott, hogy ez messze nem így van, és hogyha ránézünk a következő ábrára, akkor megláthatjuk, hogy ez az állapot innen a 140 per körülbelül 70 higanymillimétertől 1935-től közel 10 év alatt alakult ki, és hozta Rooseveltet abba az állapotba, hogy legalábbis Frank Messerli professzor szerint, aki ezt a jubileumi cikket 1995. április 13-án az elnök halálának az évfordulóján megjelentette, azt mondatta Messerli professzorral, hogy valójában az elnök nem igazán tudott részt venni érdemben a tárgyalásban. Arra céloztam finoman, hogy lehet, hogyha egy picit akkor jobban ott van, akkor mi meg nem itt vagyunk. De hát ki tudja, hogy mi lett volna, ha nem tudhatjuk, hogy mi lett volna. Én ezt inkább szakmai szempontból vetítem föl, hogy nézzük meg, hogy a magas vérnyomás, amely nem csak a higanymilliméterekben kifejezett tenziót jelenti, sokkal több annál az úgynevezett szervi érintettséggel veszélyezteti az életkilátásainkat. Mit jelent a szervi érintettség? EKG-val, elektrokardiográfiával, a szív elektromos tevékenységének a rögzítésével úgynevezett balkamra hipertrófia jeleit észlelték már, ez a left ventricular hypertrophy volt, és egy keresztnyi volt az úgynevezett fehérjeürítésnek a mértéke. Ezeket ma már úgynevezett célszervi érintettségi jeletnek mutatjuk, majd látjuk, hogy az idő előrehaladtával a fehérjeürítés fokozódott, a balkamra hipertrófia is növekedett, és egyenletesen emelkedett az elnök vérnyomása. Az overload hadművelet napján magas volt, aztán utána, amikor sikerült Omaha Beach, ugye tudjuk ezeket a részteket, utána csökkent, jöttek a választások, akkor ismét megnyugodott, és Jalta előtt itt érte az iktusz, az ütés őt, a cerebrovaszkulális történés, és Jaltát követően másfél, nem egészen két hónap leforgás alatt a vérnyomás ismét 300 higanymilliméter fölé emelkedett, a szisztolés érték, a diasztolés 200, és roncsoló agyvérzés megölte őt. És az ő halotti tulajdonképpen hintaszékét láthatjuk halálának pillanatában, és azt követően. Kérdés, hogy most mi szerencsésebbek vagyunk-e, és hát nézzük meg, hogyha elindítom az órát most már, ami majd mutatja az előadásnak a végét is, amikor a 45 környékére fog érkezni, hogy vajon mik az esélyeink. Nem túl jók az esélyeink, jelen pillanatban sem. Ha megnézzük a keringési rendszer betegségei miatti halálozást 1970 és 2004 között, akkor láthatjuk Magyarországot, listavezetők vagyunk, mind a férfiak, mind a hölgyek vonatkozásában. Láthatjuk az Európai Unió összesített eredményeit, láthatjuk az EU 15 tagállamát, akik voltak akik az egyenlők között még egyenlőbbek, és láthatjuk saját magunkat, mint új tagországokat, és az új tagországok között ezzel a kicsit zöldes színnel jelölve, mi még mindig az átlagot messze meghaladva helyezkedünk el. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a szívérrendszeri történések vonatkozásában nagyon sok teendőnk van, és azért mutattam meg ezt az ábrát, mert valójában ebben a történetben a magas vérnyomás meghatározó szerepet játszik. Azt gondolhatnánk optimista módon, hogy itt 1994-96 környékén látszik, hogy valami történt, hogy főleg a férfiak vonatkozásában elkezdett a gyakoriság csökkenni, de hát ugye az orvos ugye hivatásánál fogva optimista kell, hogy legyen, és nem pesszimista, de hát meg kell, hogy kérdezem, hogy tudjuk-e, hogy mi a különbség az optimista és a pesszimista között. Ugye a pesszimista az a jól értesült optimista. És hát innentől fogva ugye az orvosok tudják azt, hogy a 90-es éveknek a közepe volt az, amikor az úgynevezett angiotenzin konvertáló enzim gátlók, tehát egy nagyon hatékony és azóta is vezető gyógyszercsoport kikerült a magas vérnyomás ellenes gyógyszereknek a piacára, és ez volt az, ami pusztán a megjelenésének a tényével és persze az alkalmazásával javított ezeken a statisztikákon. Persze sok minden más próbálkozás mellett. Azonban még egy ilyen áttörés utána sajnos már nehezebben következett be. Nézzük meg, hogy miért állítottam a magas vérnyomást ilyen veszedelmes pozícióba. Azért, mert hogyha megnézzük a 10 leggyakoribb úgynevezett kockázati tényező és az általuk okozott betegségek közötti összefüggést a fejlett országokban, akkor azt látjuk, hogy a vérnyomás, a magas vérnyomás a populációnak csaknem 50%-ának az érintettségével vezető oki szerepet játszik az úgynevezett iszkémiás, tehát oxigénhiányos szívbetegségekben. Lefordítom, az infarktusról beszélünk, a hirtelen halálról beszélünk, a ritmuszavarokról beszélünk, a szívelégtelenségről beszélünk. És ugyanakkor a koleszterin, mint társtényező, szintén hasonló módon meghatározó mind az iszkémiás, tehát az oxigénhiányos betegségekben, mind pedig az agyi történésekben. Önmagában a magas vérnyomás meghatározó, de nem lenne elegendő ahhoz, hogy ezt a súlyos károsító hatást kifejtse, szüksége van neki társtettesekre, és ezek a társtettesek igen nagy számban rendelkezésre állnak, így a cukorbetegség, vagy ahogy magyarul mondjuk a diabetes mellitus, ugye nagyon ismert ilyen tényező, az úgynevezett vérzsíreltérések és a koleszterint, azt már jól ismerjük, az obezitás, a testsúlytöblet, szintén meghatározó, a dohányzás is nagyon fontos szerepet játszik, és az a szép ebbe, hogy ezek szabadon kombinálódhatnak egymással, és akik igazán toppon vannak, valamennyivel rendelkezhetnek, sőt, egyik hozhatja magával a másikat. Azonban vannak olyan tényezők is, amelyeket nem tudunk befolyásolni, hiszen ezek egy részét tudjuk, más részét nem tudjuk. Az életkorunkat nem igazán tudjuk befolyásolni, így különösen az 55 év feletti férfiak és a 65 éves kort előre és afeletti hölgyek egy különösen veszélyeztetett TEB kategóriába kerülnek, illetőleg érdemes visszatekinteni, hogy mit hozott nekünk a gólya, hiszen hogyha a családban valakinek magas vérnyomása volt, esetleg mindkét szülőnek, akkor ez a hajlamat fogja fokozni. Nem jelent ez fátumot, nem jelent sorsszerűséget, nem kell attól tartani annak, akinek a családjában ilyen fölfedezést tehető, hogy magas vérnyomás megjelent, hogy ő maga is azzá válik. De hogyha nem vigyáz ezekre a tényezőkre, a dohányzásra, a testsúlytöbletre, a lipidszintekre, a szénhidrát háztartásra, akkor könnyedén ő maga is eltéréseket szenvedhet, és ezeknek a konzekvenciáiként megjelenik a magas vérnyomás. A cukorbetegségnek alapvetően két típusát különítjük el, az egyik a vele született inzulinhiány, az egyes típusú cukorbetegség, itt az összefüggések mások, de a népességnek a nagy többségét az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség érinti, ahol a hasnyálmirigynek a szigetállománya kimerül, és már nem tud elég inzulin termelni. Ebben a kettes típusban, amely az életkor előrehaladtával növekszik, körülbelül 75-80%-ban jelen van a magas vérnyomás. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy akinek kettes típusú cukorbetegsége van, ott legfeljebb a rossz méréstechnika nem tette felfedezhetővé a magasabb vérnyomásértéket, de fordítva is igaz, a magas vérnyomásos népességben a cukorbetegség előfordulása az 50-55%-ot meghaladhatja. Az ábráimat figyelve látni fogják, hogy hol a hipertónia, hol pedig a hipertenzió kifejezés fog megjelenni. Ezek teljesen szinonímként jelennek meg a magyar nyelvben, a magas vérnyomás fordítás mellett. Azonban, ha külföldi irodalmat tekintünk, ott a hipertenziót, a hypertension-t fogjuk megtalálni, ez jelenti a fokozott vérnyomást, mert a hipertóniát, azt az izomzatnak a fokozott tónusára szokták fenntartani, nálunk ilyen probléma a magyar nyelvben, ilyen formán nem jelenik meg. Ezek a kockázati tényezők, azok a változások, amiről beszéltem, logikusan fölfűzhetők egy adott gondolatmenet mellé, és ez nem túl bonyolult, hiszen látják, én is el tudtam sajátítani, tehát olyan nagy összefüggéseket nem rejtett magában. Minden esetre innen indulunk ki a magas vérnyomásból, tudjuk már, hogy melyek a társuló kockázati tényezők, amelyek egy része láttuk, hogy befolyásolható, más része nem befolyásolható, és ezek azok, amelyek nagyon alattomos módon felgyorsítják az érelmeszesedést, balkamrai tömeggyarapodást hoznak létre, ezt nevezzük hipertrófiának, ezt lehet olvasni a leletekben, amikor ultrahanggal vizsgálva a szívnek a bünet balkamrája, a szívkamrák közötti sövény megvastagszik, és ez nem azonos az úgynevezett sportszívvel, mert ez egy teljesen más történet, amely azt fogja eredményezni, hogy a szív nem fog elég oxigénhez jutni. Az a nagy probléma, hogy a tervező, amikor létrehozott bennünket, elfeledkezett arról, hogy a szívizomzatnak a tömege és a rostozat tömege gyarapodhat, ugyanakkor az ellátó érrendszernek a kapacitása nem. És hogyha ugyanazzal a kapacitású csőrendszerrel a nagyobb izomtömeget igyekszünk ellátni, akkor előbb-utóbb a relatív hiányállapota fog létrejönni, a véráramlást tekintve, ez pedig oxigénhiányhoz fog vezetni, ami aztán előbb-utóbb úgynevezett koszorúsért trombózist eredményezhet. Ez a koronária trombózis, a koronária kifejezést is már szoktuk használni, ami szívinfarktushoz, szívizom elhaláshoz vezet. Nem feltétlenül jelent a szívizom elhalást azonnali életveszedelmet és azonnali halált, de hogyha a paciens túléli, azon a területen már csak hegszövet jelenhet meg, és akkor a szívnek a pumpa tevékenysége megsérül. Elektromos szempontból a rostozat az egy szigetként fogott viselkedni, amely a normál ingerletvezetés jelentősen megzavarja a szívben. Ez fogja eredményezni az úgynevezett arritmiát, tehát amikor nem a normál ritmus, az úgynevezett szinusz ritmus szerint működik a szív, hanem valamilyen más megoldások szerint, amelyek mind-mind a pumpa funkciónak a rovására mennek. Ez át fogja alakítani a szívnek a szerkezetét, ezt nevezzük remodellingnek, átalakulásnak, és a szív meg fog tágulni. Ha ránézünk egy szívet ábrázoló képre, leszámítva a Valentin napi ábrákat, akkor azt látjuk, hogy az egy ovoid forma, és ez úgynevezett szferoiddá, gömbformátumová válik, és ez a gömbformátum már nem tudja ugyanazt a pumpatevékenységet kifejteni, szét fognak húzódni a szíven belül a szájadékok, a billentyűk nem lesznek elég nagyok, és az áramlás megzavarodik. Pangásos szívelégtelenség fog létrejönni, annak összes oxigénhiányos és tápanyagellátásos következményével együtt, és sajnos a folyamatnak a következménye a halál. Ez az, amit úgynevezett szívérendszeri kontinuum néven szoktunk említeni. Lehet ezt a helyzetet egy picit bonyolítani, de valahol ez az a konstelláció, a csillagok állása, amiből egy szívérendszeri betegségekkel foglalkozó orvos ki tudja azt olvasni közösen a paciensével, hogy vajon milyen kimenetel várható. Miből lehet ezt megtudni? Hát egyrészt meg kell mérni a paciensnek a vérnyomását, azt, hogy miként, arra majd ki fogok térni. Látjuk azt, hogy a vérnyomás beosztása normális, magas normális, enyhe magas vérnyomás, közepesen súlyos vagy súlyos magas vérnyomás szerint oszlik meg. Erre most számérték szerint nem érdemes túl sok figyelmet fordítani, mert erről majd a későbbiekben fogok szólni, itt csak fokozatokat említem. Másfelől pedig az említett rizikófaktorokat vesszük alapul. Vannak olyanok, akiknek nincs rizikófaktora az életkorán kívül, és az 55 alatt láttuk, főhölgyeknél 65 alatt nem igazán veszedelmes. Ez átlagos kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy amikor megszületünk és ekkorák vagyunk, akkor is rendelkezünk már egy statisztikailag kifejezhető szívérendszeri kockázattal, vagyis az, hogy valami érhet bennünket már akkor is, de természetesen ez akkor század százalékokban, ezrelékekben fejezhető ki, és ahogy aztán haladunk előre, ez az érték növekedni fog. Látjuk azt azért, hogy akinek nincs egyéb kockázati tényezője, az adott esetben még magasabb vérnyomás tartományokban sem rendelkezik igazi veszélyhelyzettel, amelyet a színek jeleznének, de azért az ábrának a döntő többségét az úgynevezett nagyon magas többletrizikó jelzi, amit vörössel ábrázoltunk. A többletrizikó azt jelenti, hogy az életkorhoz képest egyébként is meglévő kockázathoz adódik hozzá a rizikófaktorok számából és súlyosságából adódó többlettényező. Ezek a rövidítések, amelyeket itt látunk, az úgynevezett szubklinikus célszervi károsodást jelentik, amikor azt jelenti, hogy a paciensnek még semmilyen tünete panasza nincsen, de egy szívultrahang vizsgálattal már meg lehet azt mutatni, hogy a balkamra nagyobb, Egy nyaki ér ultrahangvizsgálattal meg lehet azt mutatni, hogy a nyaki verőereknek a falvastagsága megnövekedett, meg lehet azt mutatni, hogy a veseműködés esetleg már beszűkült, ezt laboratórium értékből lehet látni. Ezek fájdalmat, gondot nem okoznak, de valójában tudjuk azt, hogy néhány év múlva már klinikai tünetekhez vezethetnek. És hogyha már valaki átesett igazolt kardiovaszkuláris, tehát szívérendszeri betegségen, vagy pedig úgynevezett manifest, tehát nyilvánvalóvá vált veseelégtelensége, vesebetegsége van, akkor ők független attól, hogy a vérnyomásuk megfelelő tartományban van, az úgynevezett igen magas kockázatú csoportba fognak tartozni. Ezt azért érdemes megnézni, mert majd látni fogjuk egy későbbi ábrán, hogy igenis van mód arra, hogy ezt az állapotot befolyásoljuk, és hogyha tudjuk azt, hogy mi folyárható, akkor az ellen védekezhetünk. Én azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy egy sokkötetes könyvnek az olvasása lehet, hogy az első kötetnél igen unalmassá válik, és nincs kedvük végigolvasni, és nem fognak többet visszajönni a rendelésre, de higgyék el nekem, én ennek a könyvnek már olvastam a végét, és tudom, hogy mivel végződik. Azzal végződik, amit a bevezető ábrán láttunk. Nem érdemes ezt a szanszot kihagyni, hogy annélkül, hogy végigíráknánk magunkat mások bajain, megelőzzük ezeket a problémákat. Próbáljuk azt most megmutatni, hogy a magas vérnyomás tényleg okoz-e problémát, és hogy valóban ő áll-e a fokozott halálozási statisztikák mögött, amelyeket a statisztikusok nagyon szépen tisztítani szoktak ezekkel a hátborzongató gyakorlati emlékeket keltő multivariancia analízis Anova és társaival. Válasszuk ketté a haláleseteket. Nézzük meg azokat, amelyek úgynevezett keringési problémához kapcsolódnak, ilyen a szívelégtelenség, a veseelégtelenség vagy az agyi történések, és vessük ezt össze azokkal a halálesetekkel, ahol a vérnyomásnak vélhetően nincs szerepe. A szív azért jelenik meg még egyszer, mert itt a billentyűhibákról van szó, amiben a magas vérnyomás nem játszik önmagában szerepet, daganatoknál biztos nem, és az úgynevezett egyéb halálok is ebbe a körbe tartoznak, hiszen amikor én felvetettem azt a képzelbeli dobogót a halálokkal, akkor ugye joggal megkérdezhetük volna, és mi van a közlekedési balesetekkel és mással. Meg kell mondanom, hogy valójában vajon mi vezeti a halálozási statisztikákat? A háztartási balesetek, nagyon, az a dobdida a kalapácsot, ugye ez a fázis és ez a kategória tartozik ebbe a körbe. De most csak ugye a szívérendszerekről beszéltünk. Nézzük meg, hogy az úgynevezett normál populációban, tehát ahol a vérnyomás 140/90 higanyméter alatt van, ahhoz képest azoknál, akiknél e fölött van a vérnyomás, látjuk, hogy körülbelül 20%-a a szívelégtelenségben, veseelégtelenségnél a duplája, agyi történéseknél pedig körülbelül négyszer olyan gyakori azok körében az elhalálozás, akiknél a vérnyomás ezt a bizonyos 140/90-es értéket meghaladja, míg ott, ahol a vérnyomásnak nem tulajdonítunk különösebb kórokozói szerepet, látjuk, hogy valójában a halálozási arány azokban nagyobb, akiknek egyébként a vérnyomása nem magasabb. Próbáljuk meg akkor összefoglalni, hogy miről is beszélgettünk, és egy picik számok formájába önteni. Ezek most már sokkal plasztikusabbá váltak számunkra. Azt lehet mondani, hogy világszerte körülbelül 7 millió haláleset ért fel, és konkrétan a magas vérnyomás és az ő szövődményei, és ez körülbelül az összhalálozásnak 13%-át teszi ki. Nagyon magas ez a szám, és ezért jelentette a cím azt, hogy van-e esélyünk, és majd látni fogjuk a végén, remélem, hogy közösen megállapíthatjuk, hogy van. Látjuk azt, hogy még a kezelt magas vérnyomásos betegek halálozása is kétszerese a normatóniásokénak. Ez most egy paradoxon, akkor hogy is van? Hogy kezelem, és mégis dupla annyian halnak meg. Látni fogjuk majd, hogy sajnos a kezelés az nem föltétlenül jelenti az úgynevezett eredményes kezelést, hiszen az a tény, hogy valaki néhány tablettát bevesz, nem jelenti automatikusan azt, hogy kvantitatíve, tehát mennyiségileg a vérnyomás a normál tartományba kerül. Tehát hatásosan, eredményesen, effektíven kell kezelni a pacienseket. Nézzük meg azt, hogy a szívérendszeri betegségeken belül tudjuk azt, hogy a koszorúsérbetegség, tehát az infarktus, az első, az agyi történések, a szélütés, az agyi trombózis, az agyvérzés a második leggyakoribb halálok, és mindkettőnek az alapvető meghatározó kockázati tényezője a magas vérnyomás. És ezen belül is a pácienseknek az 50%-ának úgynevezett szuboptimális a vérnyomása, az optimális a 140/90, és ugye van egy kis szójáték ebbe, a szub, az azt jelenti, hogy fölötte van. Tehát nem a megfelelő tartományban helyezkedik el, és ugyanakkor ehhez még további 10-12%-ban társul az emelkedett koleszterinszint. Annyi jót, annyi rosszat elmondtam a vérnyomásról, de leginkább rosszat, hogy akkor most már próbáljuk meghatározni, mi az ördög ez a szerencsétlen vérnyomás. A vérnyomás az nagyon fontos, tehát ha nem lenne vérnyomásunk, nem üldögélnénk itt. Tehát ez nagyon nagy találmány volt, amikor a tervező Ugye az érmeder kapacitását körülbelül 25-30 literben szabta meg, ugye ez az önmagába visszatérő csőrendszer, amely ugye a szívnek a két pitvarával és a két kamrájával, a kisvérkőrrel, nagyvérkőrrel ugye működik, és ugyanakkor a benne keringő vérmennyiség az ehhez képest mindössze 5-6 liter. Egy átlagos embert figyelembe véve, a férfiaknak egy picikét több, a soványoknak egy picikét több, mint a túlsúlyosoknak. Ennek az a magyarázata, hogy akiben több a zsírszövet, abban nagyobb a víztér, ott több folyadék ragad meg, és az ő vérmennyiségük egy picikét kevesebb. De ez egyféleképpen lehetséges, hogyha ez az érmeder ráfeszül a keringő folyadékmennyiségre, hiszen a folyadék a jelen fizikai tudásunk szerint legalábbis ebben a téridő kontinuumban összenyomhatatlan. És ebből adódóan, hogyha ráfeszül, azért a nyomás az növekszik benne, és ez lesz az érfalnak az érre feszülő nyomása, amely az úgynevezett oldalnyomást fogja megjeleníteni. Erre nagyon bonyolult összetett képleteket lehet megmutatni, de ezzel ne foglalkozzunk, mert akkor föl fog menni tőle a vérnyomásunk. Elég, hogyha annyit megjegyzünk, hogy a vérnek az érfalat feszítő oldalnyomásáról van szó. Ez az, amit azonosítunk a vérnyomással. Nem olyan régóta nyilvánvaló az, hogy ez így van. Utazunk vissza az időben 1733-ba, Londonba. Stephen Hales volt, aki egy nem önként jelentkező kancába bevezetett egy verőérbe egy részcsövet, és ezt összecsatlakoztatta egy 3 méternél magasabb, ugye látjuk azt 8 láb, 83-24, meg ami még mellé jön, ugye közel 3 méter üvegcsővel, és azt vette észre, hogy jó magasra kellett neki állni, nem tudom, hogy milyen magas volt, hogy a véroszlopot meg tudja tartani. Közel 3 méterre emelkedett a véroszlop ebben az 1/3 hüvelykes csőben, ugye egy hüvelyk az 2,54 cm, tehát kb. 8 mm-es csőről volt szó, és észrevett, hogy ilyen magasra jön, és utána pedig ennek a magasságát állandó hullámzás jellemezte, impulzusok emelkeztek, ő volt a pulzus. Ugye szegény kanca küzdött. Mi történt, és utána aztán ugye észrevette azt, hogyha lebocsát 5 liter vért, aztán még ötöt, egyszer csak tovább a mozgás, mert nem olyan magas, hogy a véroszlop és a pulzáció is abban marad. Ez volt az első olyan leírt észlelés, amely valamilyen módon a nyomást ugye próbálta megmutatni, hiszen ennek a véroszlopnak nem azt mondjuk, hogy hidrosztatikus, hanem hemosztatikus nyomása van. Az első igazi olyan eszköz, amelyel a vérnyomást meg lehetett mérni, annélkül, hogy a kanca sorsára jutottunk volna, az Scipione Rivarocci nevéhez fűződik 1896-ban, aki a Gazeta Medico di Torino-ba közölte le azt a megfigyelését, hogyha egy olyan készüléket applikált, amelyben egy higanytartályból egy higanyoszlop emelkedett egy üvegcsőben, ezt megfelelő nyomással állította össze, majd pedig egy fölfújható manzsettába levegőt fújt, és ezzel összeszorította a felkaron, a felkarnak a körfogatát, akkor tulajdonképpen ő azt csinálta, hogy az úgynevezett felkari artériát neki szorította a felkarcsontnak, és emiatt, mint hogy a rugalmas falú volt ugye az artéria, ezáltal megszűnt a vérkeringés, és ő pulzus hullámról, az úgynevezett radiális, tehát a csukló pulzusról, amikor újra megjelent, állapította meg a vérnyomás mértékét. Az RR-t azért emeltem itt ki, mert az ő tiszteletére nevezik ezt Rivaroccinak. Ha valaki már kapott egy szűrővizsgálatról eredményt, vagy zárójelentést látott, ott sosem azt látja, hogy vérnyomás ennyi vagy annyi higanymilliméter, hanem azt látja, hogy RR. Tehát ez a Rivarocciból származik az ő nevének a rövidítése, és utána fejezzük ezt ki higanymilliméterekkel. A klasszikus és az aranystandardként működő vérnyomásmérésnek a finomítása Nikolaj Szergejevics Korotkov nevéhez fűződik, aki egy cári katonaorvos volt. És hát gondoljunk csak bele, hogy ugye hány évet élt, 46 éves volt, amikor meghalt. Nagyon produktív élete volt. Gondoljuk meg azokat a körülményeket, hol szolgált, milyen körülmények voltak. És ő jött rá arra, hogy az egyébként korábban 1816-ban Leinek, illetőleg Kemmen 1870 a stetoszkópot, az volt a merev, amit láttunk a filmekben, hogy oda ráteszik a betegre, és az ott a fanyelű, és a von endoszkópot, az a hajlékony cső, amit ugye minden valamire való tévésorozatban a doktort el nem lehet úgy képzelni, hogy nincs a nyakádon dobva egy ilyen, vagy meg a fűtükör meg a fején van. Nem szoktuk ezt csinálni, de nagyon jó mutat a színpadon. Szóval ő volt az, aki rájött arra, hogy ezekkel az eszközökkel remekül meg lehet hallgatni a pulzus hullámnak a megjelenését, és leírta azt, hogy a teljesen elszorított verőértől lefelé, disztálisan, semmilyen hang nem hallható. Na, hiszen összeszorítottuk, tehát a szív ugye nem tudja belepumpálni a vért. Majd amikor elkezdjük a leszorítást felengedni, akkor a legkisebb vérmennyiség átjut, egy halk meg-megszakadó hang hallatszik. A halk meg-megszakadó hang az a turbulens áramlás által rezgésbe hozott érfal, azt fogjuk hallani, azért szakad meg, mert hát a szív dobog, és a pulzusnak megfelelő frekvenciával szakad ez meg. Majd, amikor teljesen elengedjük az eret, akkor ez a hang el fog tűnni. Azért, mert az úgynevezett turbulens áramlás laminárissá válik, és akkor az érfal rezgés már nem fog bekövetkezni. Ő ezeket nem saját magáról nevezte el, Dobról nevezték el, 1 és 5 közé osztályozta, és amikor mi vérnyomást mérünk, akkor az első hang, az első Korotkov hang, az az úgynevezett szisztolés hang, a második, harmadik, negyedik nem kerül meghatározásra, ez csak az intenzitásnak, az amplitúdnak a változását jelenti, és az ötödik pedig az úgynevezett diasztolés hang, ez is megint egy ilyen fából vaskarik, a száraz víz, mert az ötödik hang az a hang eltűnése maga. Tehát amikor nem hallunk semmit, azt nevezzük ötödik hangnak, ez az úgynevezett diasztolés érték. A szisztolé és a diasztolé az a szívnek a működési állapotára utal. Ugye azt a kifejezést jól ismerjük, az egoszisztolét, ugye az egoszisztolé állapotát és az egodiasztolének az állapotát. Ugye ez az, ami az első nyomás, amikor a szív összehúzódik, egoszisztolé kilövi a vért, ekkor nagy a nyomás hullám, és amikor a szívbe kezd visszaáramlani a vér, és föltelődik a szív, megnövekszünk, az az egodiasztolé, a szívnél pedig ugye a diasztolének a mértéke. Igazából, hogyha logikailag követjük a mondani valamat, látjuk, hogy tulajdonképpen csak fizikáról beszéltem, élettanról beszéltem, és arról, hogy a vérnyomás megjelenik. Na de mi a bajunk a vérnyomással? Mikor jelent meg a vérnyomás, mint kóroki tényező? Vissza kell utaznunk 1836-ba, ahol Robert Bright leírta azt 100 fehérjevizelésben szenvedő betegéről, hogy mik voltak velük kapcsolatban a tapasztalataik, és többek között leírta, hogy ezek a betegek, akik vesebetegek voltak, hogy milyen élettani, korélettani jellemzőkkel rendelkeztek. Nem tudta azonban, hogy ennek a fehérjevizelésnek a hátterében, az esetek döntő többségében az a valami húzódott meg, amiről egész idáig beszélgettünk, és amit Rooseveltnek már láttunk ott 1937-38 környékén megjelenni, az ábráján a proteinúria a fehérjevizelésnek a hátterében mi húzódik meg, és ez volt maga a vérnyomás, amit egy Frederick Akbar Mahomed nevezetű kollega írt le 1874-ben, aki maga megérne egy előadást, hiszen ő egy indiai anyának és egy ír apának a gyermeke volt Angliában. Ugye ez maga egy eléggé bizarr szituációt sejtett, de ez nem akadályozta meg őt abba, hogy leközölje ezt a megfigyelését, és tulajdonképpen ő volt az, aki leválasztotta az úgynevezett Bright-korról, a Bright-kor a vesegyulladást jelenti magát, Bright tiszteletére róla neveztük el, a Bright-korról a magas vérnyomást, hiszen ennek a történéssornak a hátterében az emelkedett vérnyomás húzódott meg, tehát itt indult el a maga, nevezzük így karrierjén, körülbelül 135 esztendővel ezelőtt maga a hipertenzió, a hipertónia, a magas vérnyomás. Nézzük meg, hogy akkor ennek mi áll a hátterében. Egy nagyon egyszerű szituációról van szó, látjuk, hogy csak szorozni kell tudni, némileg árnyalja a helyzetet, hogy ez egy vektorszorzat. A persztérfogatot multiplikáljuk a perifériás ellenállással. A persztérfogat az a vérmennyiség, amelyet 1 perc alatt a szív bepumpál a vérkeringésbe, és ezt egy adott ellenállással szemben teszi meg. Ez az ellenállás az úgynevezett perifériás, tehát a széli rendszereknek az ellenállása, aminek a fő szubstanciája, anyagi lényege az a pocakban van, a hasban van. Az úgynevezett mezenteriális, tehát a hasi érágyban van. Ezért nem jó az, hogyha valakinek a mentőve egy adott szinten túl megnövekszik, mert azon nehéz átpréselni a vért, nagy lesz a perifériás ellenállás. Mi történik akkor, mikor lesz magas vérnyomás? Ha vagy megnő a persztérfogat, tehát a szív elkezd hevesebben dobogni, vagy megnő a perifériás ellenállás, tehát nagyobb közegen kell keresztül pumpálni a vért, vagy egyiknek a változása nem tudja a másiknak a növekedését kompenzálni. Persze, akiknek van ideje meg kedve, azok bonyolíthatják a helyzetet, mert egy elég összetett rendszer az, ami a vérnyomást szabályozni fogja. Nem kell azonban ettől nagyon megijedni, mert a mi számunkra a higanymilliméterekbe kifejezett érték az, ami megjelenik a vérnyomásmérőn. Az, hogy mennyi sót fogyasztunk, azt tudjuk, be kell szorozni a X gyorsértelmi láncnak a látogatás számát, stb. Majd fogok róla beszélni. Megnézzük azt, hogy mit hozott nekünk a gólya, mennyire vagyunk feszültek, miért kell itt ülni ahelyett, hogy máshogy lennénk. Aztán ugye mennyi a testsúlyunk. Ezek azok az úgynevezett input tényezők, amelyek bemennek ebbe a black boxba, ahol három nagy csomópont körül jelenik meg a vérnyomás szabályzás. Az egyik a vese, amely szabályozza a nátrium, tehát a sóforgalmat és a folyadékháztartást. Ez lesz az, ami meg tudja növelni az úgynevezett percvolument, a perctérfogatot, amit a szív belepumpál a keringésbe. Nagyon fontos az, hogy az erezet hogy néz ki, tehát azok az úgynevezett artériák, verőerek milyen falvastagsággal rendelkeznek, egy adott ingerület hatására milyen mértékben húzódnak össze, hiszen gondoljunk bele, ha összerándulnak, az meg fogja növelni a folyadékban a nyomást, már is fölmegy a vérnyomás, és ezt hangolja össze az úgynevezett szimpatikus idegrendszer, az akarattól független idegrendszer, amely hála jó Istennek, hogy helyettünk ezt megteszi, az esetek döntő többségében helyesen, máskor pedig nem helyesen, és akkor a vérnyomás meg fog emelkedni, és ezt lehet és stresszel befolyásolni. Ez a rejtélyes RAAS, ez pedig a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer, amely egy alapvetően a vesében, részben pedig a szövetekben elhelyezkedő, nagyon finom, szabályzó struktúra, amely az egyik legerőteljesebb vérnyomásemelő anyagot, az úgynevezett angiotenzin 2-t termeli a szervezetben. Ez lesz az, amely meghatározza alapjában a vérnyomást, másrészt pedig az ereknek a szerkezetét fogja befolyásolni. Akkor most próbáljuk definiálni azt, hogy mi is akkor valójában az, hogy magas vérnyomás, vagy nem magas vérnyomás. Nagyon nehéz ezt definiálni, és Sir George Pickering 1972-ben megadta a lényeget, azóta sincs jobb ennél, és nem is kell, mert ez a lényeget kifejezi. Tehát az, hogy most valakinek normál a vérnyomása, vagy nem normál a vérnyomása, az nem egy számértéktől függ, hanem attól függ, hogy vajon az adott individuum, az egyéb adott egyén számára mi biztosítja a legjobb keringési viszonyokat. Tehát csak azt lehet mondani, hogy a vérnyomásnak és a halálozásnak a kapcsolat, a kvantitatív, mennyiségi kapcsolat, azaz minél magasabb valakinek a vérnyomása, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy ott szívérendszeri történés fog bekövetkezni, annál rosszabb lesz a prognózis. Burton Rose volt az, aki aztán 1980-ban egy rejtélyesnek látszó mondatta, helyretette az úgynevezett funkcionalitást, tehát az életemi működéseket, vagyis az a határ, mármint az a vérnyomás határ, amin túl az úgynevezett aktivitás, azaz a kezelésnek a bevezetése, az többet fog használni a paciensnek, mint a várakozás, azaz a kezelésnek a várakoztatása. Hiszen gondoljunk bele, hogy azért azok a készítmények, amelyeket a betegeknek adunk, nem közömbös készítmények. Néha az orvos azzal tud segíteni, hogyha nem csinál semmit, hanem hagyja, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, néha meg azzal tud segíteni leginkább, hogyha közbelép. Ez a lege artis medicinae, az orvoslás művészete, ami nem teszi helyettesíthetővé a személyes faktort, ezért nem lehet interneten, könyvekből, egyebekből a lényegi döntésekhez az információkat megkapni. Ez az a határ. Azonban, ha valaki azt írna a beutalóra, hogy kérem betegem szíves szakvizsgálatát, mert úgy érzem, hogy az aktivitás most már többet fog használni, mint a várakozás, akkor a beküldő kollégát is elküldjük oda, ahova egy másik előadásnak a témáját fogják majd tartani, ugye a Jonka professzorék a pszichiátrián. Tehát ez nem kerülhet a beutalóra, hanem vérnyomást mérünk. Tehát meg tudjuk, hogy mennyi a vérnyomás? Nem tudjuk meg. Miért nem tudjuk meg? Azért, mert akik szerencsések, azoknak megmérjük a vérnyomását, és látjuk azt, hogy 140 alatt lesz a vérnyomásuk, ők az úgynevezett normotóniások. Igen ám, de a szervezet ravasz. És hogyha valaki bemegy egy orvosi rendelőbe, beleszimatol a levegőbe, és mit érez ott, hagyd ne mondjam meg, mert meglátja az én fehér köpenyemet, azonnal fel fog neki menni a vérnyomása teljes joggal, ők lesznek az úgynevezett fehér köpeny hipertóniások, ugye white coat hypertensionnek, vagy úgynevezett office hypertensionnek, rendelői magas vérnyomásnak nevezik ezt. Na most ugye ők vagy magas vérnyomásosak, vagy se. Mert meg kéne mérni otthon majd a vérnyomásukat, és akkor lehet, hogy otthon semmi hiba nem lenne, mert a zavaró tényező, a doktor eltűnik a színről, és akkor már semmi gond nincsen. De lehet, hogy ők magas vérnyomásosak valójában tényleg, és azért mértünk a rendelőben is magas vérnyomást. Őket viszonylag könnyű kiszűrni, ők a népességnek körülbelül a 35-40%-át képezik. Mindenki átéli ezt, hogyha mondjuk ugyanezt lehet szimulálni egy jól sikerült vizsgaszituációval is, hogy működik ez a rendszer. Ennél sokkal veszedelmesebb az úgynevezett maszkírozott magas vérnyomás, ami azt jelenti, hogy a doktornál a vérnyomás alacsony, és otthon pedig mindenütt másút magas. Ugye szoktuk mondani, hogy úgy megyett, hogy kiszalad belőle a vér. Hát ugye, hogyha ez az állapot bekövetkezik, akkor nincs oldalnyomás, és akkor a vérnyomás lent lesz. Van, aki így reagál az izgalmi szituációkra. Aztán tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vérnyomás az roppant érzékenyen reagál az élet különböző dolgaira. Látjuk azt, hogy mire reagál a legjobban, látjuk azt, hogy mire a legkevésbé, de akármit is csinálunk, ez állandóan változik. Ennek azért van jelentősége, mert a vérnyomást ezek szerint standard körülmények között kell megmérni, mert különben föl fogjuk találni az élettankönyvnek a vonatkozó fejezeteit, amit már korábban leírtak, és ez elég az orvos hallgatóknak megtudni. Meg kell mondanom, hogy amikor ezt az irodalmat áttekintettem, hogy a tévénézés az ilyen 3/10 meg 1 higany milliméterrel változtatja a vérnyomást, nem tudom, hogy milyen műsort nézhettek. De minden esetre én azt szoktam tanácsolni a pacienseimnek, hogy mielőtt vérnyomás mérnek, kapcsoljanak ki mindent, és tegyék le az újságot, és úgy pihenjenek 5 percet. Nagyon fontos, hogy alvásnál, amikor ugye a stressz tényezők lekapcsolnak, a vérnyomás jelentősen tud csökkenni, akár delta 10/8 higany milliméterrel is kevesebb tud lenni. Na most ezek után akkor hogy mérünk? A klasszikus mérő módszer és műszer az a higanyos manométer, amit tisztelettel jelentem az Európai Unióban, ugye elvileg 2009. január 1-től már ugye ilyen higanyos eszköz, mint a lázmérők sorsállított, nem is nagyon lehetne használni, persze azért standardként ugye használjuk ezeket a készítményeket. Előtte 5 perc nyugalom szükséges, legalább 30 perccel vagó és koffein az ne legyen, mert az befolyásolni fogja a vérnyomást, ülőhelyzet, lazajonozat, függőleges legyen a higanyoszlop, és nagyon fontos, hogy a nyomást a balkamra szintjére vonatkoztatjuk, tehát ott kell lennie a manzsettának. Tapintással megnézzük fölfelé pumpáláskor az úgynevezett első értéket, és fölé pumpálunk körülbelül 30 higany milliméterrel, mert olyan ravaszul működnek az erek, hogy van egy olyan szituáció, amikor eltűnik a pulzus, majd pumpálom fölfelé, de mégis visszatér. Ugye Galla Warden írta ezt le, ezt ilyen akusztikus lyuknak hívják. És hogyha valaki ebbe belepumpál, akkor hamisan alacsony vérnyomás fog mérni, és csodálkozik, hogy milyen jó volt a paciens vérnyomása, és mégis mi történt vele. Hát ezért, tehát erre vigyázzunk. Ezért van az, hogy az automata mérők, hogyha mocorgunk, meg mozgunk, akkor föllökik akár 240-re is a manzsetta szorítását, ami egy meghatározó élmény, aki már járt így. Az eredményt megismételjük. A második mérés mindig általában alacsonyabb, mint az első érték. Ugye itt azért nagyon fontos ezt megnézni, mert általában a paciensek meg szokták kérdezni, hogy most akkor vajon melyik az igaz? Hát általában a második az igaz. Biztos vannak közöttünk olyanok, akik ugye hasonló indítatásúak, mint én voltam, tehát az elemszámmal arányosan tart a saját átlagához a vérnyomás, és minél többször mérem meg, annál inkább valószínű, hogy az elvi értékét fogom megkapni. Rendkívül széles a választéka, és ez egy marha jó biznisz, ugye, hogy ezeket a készülékeket eladni. Nem véletlen az, hogy csak csupa olyan mérőt vetítettem itt föl, amelyik felkaros mérő. Azért, mert a mintavételhez megfelelő átmérőjű ér szükséges, és abból egy darab. Ha bárhol másut mérünk, akkor akár itt, akár ott, ugye két ér van, azok vékonyak, nem lehet őket rendesen elszorítani, tehát nem túl megbízhatóak az egyéb módszerek. Ugyanakkor még mindig nem tudom rendesen megmérni a vérnyomás, mert a vérnyomás szívütésről szívütésre változik. Tehát ha valaki megméri otthon egyszer, kétszer, háromszor, és mindig mást fog mutatni, akkor se ő benne nincsen hiba, se a készülékében nincsen hiba, hanem az a jó. Azért, mert ha valakinek 72-t üt a szíve egy percet, akkor 72-szer lesz neki másik vérnyomása, de nem mindegy, hogy ez milyen tartományon belül mozog, és ezt nevezzük vérnyomás variabilitásnak, vérnyomás változásnak. Erre nagyon verzátus, nagyon jó kitalált készülékek vannak, amik ezt meg tudják mérni, és rengeteg adatot fel tudják dolgozni. No, előjött a maci, itt van. Tehát 140/90 a határérték, és ez a 140/90 választja el a normális, a nem normál értéket, de a doktorok azok olyanok, hogy állandóan nyüzsögnek, és látjuk azt, hogy még a normál vérnyomást is elkülönítjük tízesével, magas normális, normális és optimális vérnyomása, tehát az dőlhet hátra nyugodtan, akinek 120/80 higany milliméter alatt van a vérnyomása. És ez nem azért van, hogy szórakoztassuk a közleménykiadókat, hanem azért van, mert ha megnézzük az összetett szívérendszeri történéseknek a gyakoriságát férfiakba, ugye az ember több szempontból nagyon jó modellje a patkánynak, és a férfiak ilyen vonatkozásban kimondottan jó eredményeket szoktak produkálni, tehát férfiakat szokták e tekintetbe áttekinteni. Megnézzük ugye, hogy mondjuk 10 éves futamidővel ez hogy működik. Akinek 120/80, ott körülbelül 4% az esély annak, hogy történik vele valami. Akinek normális, tehát 120 és 130 között van a vérnyomása, ott már 8%, tehát a duplája. Azon belül, hogy ez még mindig nagyon jó. És az úgynevezett magas normális, tehát a 130 és 140 között van a vérnyomása, ott meg már ugye fölmehet 10-12%-ra. Tehát nem mindegy az, hogy alapvetően ugye milyen vérnyomást mérünk. Utána pedig látjuk azt, hogy a szisztolés érték 20-asával emelkedik, a diasztolés érték az pedig 10-esével megy följebb. A stádiumbeosztások azért fontosak, mert ehhez mérjük a teendőket, a terápiának az erősségét, és ebből tudjuk megmondani a perspektívát, hogy mi várható. Ezért tehát megerősítjük a vérnyomást mindkét karon, sőt, lábon is tudunk varázsolni, meg fekve is, meg állva is. Azért, mert hogyha a vérnyomás, ugye azt várnánk, hogy nagyobb a lábon, álló helyzetben a lóba, fekve ott nem, és a pulzus hullámnak előbb kéne megjelennie a lábszáron, mint a csuklón, azért, mert nagyobb éren az aortán és az úgynevezett combartérián fut le, ha ez nem így van, az kórjelző. Nem vagyunk belülről szimmetrikusak, se a féltekéink, se az erezetünk. Ebből adódóan a két kar között lehet különbség, és ez nem kóros, de viszont, hogyha valaki előbb megméri a jobb karján a vérnyomást, és rögtön átteszi a bal karjára a vérnyomásmérőt, akkor nem biztos, hogy a két kar közötti vérnyomás különbséget fogja megmérni, hanem a két mérés közötti különbséget. Tehát ezért azt kell csinálni, hogy az egyik karon megmérem kétszer, és a második mérés után teszem át az ellenoldalra. Nyilván nem érdemes teleírni három spirálfüzetet a vérnyomás értékekkel, mert arra van vérnyomásmonitorunk, ez az Ambulatory Blood Pressure Monitoring Szisztéma. A leggyakoribb hiba forrás a manzsetta szélesség. Minél keskenyebb manzsettával mérek, annál hamisan magasabb értéket fogok fölkapni, hiszen gondoljunk bele, ha egy damillal kéne elszorítani a vérkeringést, hogy azt milyen erővel kéne meghúzni ahhoz képest, mint hogyha mondjuk egy 12-15 cm széles manzsettával. Fehér köppeny hatás. Kiiktatjuk magunkat a rendszerből, hiszen a doktor ugye idegesítő faktor, más személyi mér, vagy pedig az otthoni mérés jelenik meg. Itt szeretném megmutatni egy úgynevezett otthoni, fölhelyezett, úgynevezett vérnyomás monitornak a mérési eredményét. Itt látjuk a vérnyomás tartományt, a higanymillimétereket, itt van az idő, 11 óra, 12, 14, 15, stb. Napközben 15 percenként van beállítva a mérés, éjszaka pedig fél óránként. Az oszlopok az úgynevezett pulzusnyomást jelzik, az oszlopoknak a teteje az úgynevezett szisztolés vérnyomás, az oszlopoknak az alja pedig a diasztolés érték. 140 per 90-et remélünk napközben, 120 per 80-at alvás közben láttuk, hogy lemegy a vérnyomást éjszaka. Tehát akkor jó, hogyha valakinek az oszlop teteje az a felső szaggatott vonal alatt van, az alsó érték pedig az alsó alatt van. Ez a szaggatott, majd kontinúsá tett vonal, folyamatosá tett vonal a pulzust jelzi, persze a 15 perces és a 30 közös érték között ugye behúzva, meg lehet állapítani az átlagot, és sok minden más olyan értéket, amely a doktor számára ugye fontos információkat jelenthet. Ez azért lényeges, mert nem egyforma valószínűsége annak, hogy kit, mikor, mi fog érni. Hogyha megnézzük a betegségeknek a lehetséges előfordulási gyakoriságát, akkor az, amiről mi beszélgetünk, az körülbelül itt fog bekövetkezni hajnali 3 és reggel 6 óra, 7 óra között. A szorító szívtáji fájdalom, a szívinfarktus, az úgynevezett stroke, tehát a szélütés és a hirtelen halál. Ezért kell föltenni a monitort, mert a legritkább esetben szokott ilyenkor a beteg orvoshoz menni. Legtöbbször az orvos megy ilyenkor a beteghöz, hogyha hívják. De nagyon sokáig nem szokták hívni, mert ez nem okoz rossz problémát. Esetleg horkolással jár, van egy úgynevezett alvási apnoé-szindróm, ami horkolás és magas vérnyomás társulása légzésszünetekkel. Föl kell tenni ilyenkor a monitort. A vérnyomás az bizonyos ritmusok szerint fog működni, hiszen minden be van bennünk programozva. Ezért, ha délelőtt mérjük a vérnyomást, tehát mondjuk 9 óra tájban, majd 11 óra felé, aztán 16 óra felé, magasabb értékeket fogunk kapni, mint a közbülső részekben, mert ez is egyfajta úgynevezett szinuszoid mozgást fog leírni. Látjuk azt, hogy egy közepes ritmus szerint, úgynevezett cirkadián ritmus szerint változik a vérnyomás, de ugyanakkor a téli időszak magasabb vérnyomást fog eredményezni, mint egy nyári, és nem csak amiatt, mert hidegben érösszehúzódás van, és olyankor ugye kevesebb hőt igyekszünk leadni, és a vérnyomás fölmegy. Nyáron pedig ugye igyekszünk hőt leadni, vazodilatáció, értágulat van, a vérnyomás lecsökken, hanem maga az évszakkal, a föld pályaváltozással függő, ugye környezeti atmoszférikus hatások is hatnak a vérnyomásra, sok minden más mellett, amelyet hát ugye láthatunk, hogy mi minden befolyásolhat ez. A vérnyomás befolyásolja az életkor. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egy népességben a vérnyomásnak a gyakorisága az mondjuk 25 vagy 30 vagy 35%, hiszen hogyha egy körre a körcikeknek megfelelően föltesszük a szivárvány színeit és azt megpörgetjük, mit fogunk látni? Fehéret fogunk látni, magyarul nem látjuk a színeket. Tehát ez semmiféle információt olyan értelemben nem ad, azon kívül, hogy elmosódnak az igazi színek. Itt is látjuk azt, hogy 18-20-34 éves korban a magas vérnyomásnak a gyakorisága nagyon kevés, viszont 65 éves, 75 éves kor fölött szinte ahány, amennyi az életkor, majdnem annyi a gyakoriság. Tehát keresni kell a népességnek ebben az életkori hányadában a vérnyomást, és ugyanakkor a férfiak csak a 65 éves korú hölgyekkel szembe kerülnek majd hátrányba, hiszen látjuk azt, hogy az ő vérnyomásuk sokszor a magasabb, és itt 60-65 éves kor környékén visszaemlékszünk a rizikóábrára, ez a, itt van ez az életkori határ, a menopauzának a következtében a hormonális változások azok, amelyek a hölgyeknek a védelmét vissza fogják vetni. Alapvetően kétféle vérnyomás féleséget szoktunk elkülöníteni. Az egyiknek van nagyon konkrét oka, például a veseverőérnek a szűkülete, és ez egy úgynevezett angiotenzin 2 nevű anyagot fog végül is termelni, amely a vérnyomást megemeli, vagy például a központi idegrendszernek az elváltozásai, vagy a hormonális túltengés. Ezek az úgynevezett szekunder, másodlagos magas vérnyomások, látjuk azt, hogy ez relatíve kis százalékban fordul elő, míg az összes többi, először ezt zárjuk ki direkt módon, indirekt módon az összes többiről azt mondjuk, hogy elsődleges magas vérnyomás, vagy eszenciális, vagy idiopátiás magas vérnyomás. Röviden úgy fogalmazhatnék, hogy itt hardverhiba van, itt pedig szoftverhiba van. Tehát ez az, amit nekünk általában a szoftverhibát kell beállítanunk. Mi az, ami közös a magas vérnyomásban? És teljesen mindegy, hogy primer, vagy szekunder, elsődleges, vagy másodlagos. Az, hogy az erezetnek a sima izom elemeiben túltengés következik be, megvastagszik az érfal, csak az a marha nagy bal szerencse, hogy befelé vastagszik zömében. Tehát szűkíteni fogja a véráramlásnak az útját, és ugyanakkor egy vastagabb ér nagyobb nyomással fog rászorulni a keringő vérmennyiségre, az érték meg fog emelkedni, tehát úgynevezett funkcionális károsodás fog létrejönni, és ez a funkcionális károsodás gyakorlatilag valamennyi szervrendszerünket érinteni fogja, és attól függően, hogy melyik szervrendszert érinti jobban, fog bekövetkezni a már klinikailag jól ismert történet, ami részint az életet veszélyezteti, részint pedig az életminőséget, hiszen a zsibbadás, a vesekárosodás, ugye a hetente háromszori adott esetben fix program, a vesepótlókezelés, a látáskárosodás, az érszűkület, a kirakatbetegség, mindig meg kell állni egy kirakat, ne picit várni, mert elfogyott az oxigén a lábból, meg kell várni, a keringés visszajön, mind-mind összefügg a magas vérnyomással. Kihívásról van ez szó? Biztos. Hiszen látjuk azt, hogy 115/75 fölött minden delta 20/10 szisztolés per diasztolés vérnyomás emelkedés duplázni fogja a szívvérrendszeri kockázatot, és ez erőteljesen fog hatni mind az agyi történésekre, mind a szívvérrendszeri történésekre. Tehát azt mondhatjuk, hogy minél magasabb a perérték, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy be fog következni szélütés, vagy be fog következni szívinfarktus. A nagy kérdés persze az, hogy csak erről van-e szó, másról is. El fogunk butulni. Nem kéne ezt, mert meg lehet azt mutatni, hogy akinek második vagy harmadik stádiumban van a vérnyomása, tehát 160 vagy 180 higanyméter fölött van, az idősebb korban az úgynevezett szellemi, értelmi képességek szűkülni fognak azokhoz képest, csökkenni fognak azokhoz képest, akinek rendben van a vérnyomása, általában 10 higanyméter plusz 7%-kal növeli ezt a kockázatot. A nagy kérdés most már az, hogyha tudjuk, hogy előrefelé ez így van, visszafelé működik-e a történet. Nagyon fontos, és ezért adtam a címben meg, hogy van esély, mert működik visszafelé a történet. Látjuk azt, hogyha 5-6 higanyméterre tudjuk csökkenteni a diasztolés értéket legalább egy évig, akkor 40%-kal csökken az esély annak, hogy valakit útaütés ér. 40% a biológiában az nagyon sok. Minden második ember megmenekül egy ideig. Persze aztán ugye jön az életkor, meg a többi történés. Mi van a szívvel? Ott nem olyan rózsás a helyzet, a szív a sokkal autonómabb lesz. Jól tudjuk saját tapasztalatokból. Ott ugye csak 16, csak idézőjelbe téve, 16-20%-kal csökken ez a bizonyos kockázat, de mindenképpen csökken. Ezért van az, hogy a társaságok megfogalmazzák az úgynevezett elérendő célértékeket. Ezek attól függenek, hogy mi az életkor, van-e hozzá cukorbetegség, van-e fehérjevizelés, gutaütés utáni állapotról beszélünk-e, van-e szívtörténés, de látjuk azt, hogy ebben közös, hogy egyrészt 140/90 alatt van mindegyik, de az a jó, hogyha be tudunk menni 130/80 higanymilliméter alá, és hogyha nagyobb a probléma, akkor 125/75 higanymillimétert akarunk elérni. 10 higanymilliméter vérnyomás csökkenés körülbelül 40%-os kockázat csökkenést fog eredményezni, pusztán abból adódóan, hogy a higanymilliméterek mértéke kevesebb lett. Meg lehet ezt fogalmazni darabszámra is, az 1000 beteg évre jutó megelőzött szívérendszeri eseményeket. Látjuk, hogy akár 10/5, akár 20/10 higanymilliméterrel csökkentjük a vérnyomást, az úgynevezett kockázati skálán annál több beteg életet tudunk megmenteni. Az 1000 beteg év az azt jelenti, hogy vagy egy beteg 1000 évig él, és őt figyeljük meg, vagy pedig mondjuk 1000 beteget követünk egy évig. Tehát a kettőnek a szorzatáról van szó, ezt szoktuk megadni beteg év vonatkozásában. Nem azért, sajnos nem annyira rózsás azért a helyzet, hiszen ha megnézzük mondjuk egy amerikai statisztikát, mondjuk 2000-ig, hogy látjuk azt, hogy abban a tekintetben nagyon jó a helyzet, mert jó sok vérnyomásmérőt lehet már kapni, hogy akkor a feléről tudtuk a népességből, hogy akinek magas vérnyomás volt, a feléről derült ki, hogy tényleg az van. Most ez körülbelül 3/4 rész, Ennek az egyharmadát kezelték, most már körülbelül több, mint a felét kezeljük, de a jól kezeltek száma, tehát akiknek bejön 140/90 higanyméter alá, elenyésző, körülbelül 10%, illetőleg 34%. Az úgynevezett feles szabályt szokták említeni, tehát azt, hogy az igazi magas vérnyomásoknak a felét ismerjük, a felét kezeljük, és a kezelteknek a fele van jól beállítva. Ez az, amin föltétlenül változtatni kell. Magyarország e tekintetben jól áll. Látjuk, hogy körülbelül 40-44%-os a kezelésnek az eredményessége, míg nálunk ilyen szempontból sokkal erősebb országokban, gazdaságilag erősebb országokban ez nem biztos, hogy ugyanolyan jó. Visszaköszön az az ábra, amit az elején mutattam. Vegyük észre azt, hogy abban az esetben, ha nagyobb a kockázat, akkor azonnal gyógyszeres kezelést vezetünk be, azonnali gyógyszeres kezelést, de mindegyikben kivétel nélkül ott van az úgynevezett nem gyógyszeres módszereknek a fontossága és a jelentősége. A gyógyszeres megoldásokról nem fogok sokat beszélni, hiszen ez nem az előadásnak a fő témaköre. Minden esetre azért hoztam vissza ezt az ábrát, mert a gyógyszereinkkel, amelyeket 5 vagy 6 megítélés szerint nagy csoportba tudunk sorolni, egyaránt tudunk a folyadékháztartásra hatni, tudunk a központi idegrendszerre hatni, tudunk az enzimrendszerre hatni, tudunk az erekre hatni, és tudjuk azt, hogy nem csak a vérnyomást tudjuk ezzel csökkenteni, hanem az úgynevezett szervi érintettséget is vissza tudjuk szorítani. Ez az, ami a betegeket igazából megmenti. Ami nekünk nagyon fontos, és ez kell, hogy legyen az üzenet, hiszen akik itt ülnek, azok 100%-ban nem magas vérnyomásosak, mint látjuk délpirátából. Az úgynevezett nem gyógyszeres módszerekre kell odafigyelni. Vagyis lehetőség szerint, én most nem a tüdő meg az egyéb szempontokból mondom ezt, hanem az érelmeszerűzés vonatkozásában érdemes elhagyni a dohányzást. Csökkenteni érdemes a testtömeget, tehát ezt ugye az úgynevezett testtömegindexel szoktuk kifejezni, amely a kilogramm per méter négyzet dimenziót jelenti. Elosztjuk a testsúlyba kilogrammok kifejezett értékét a magasság méterekben kifejezett négyzetével, és ez akkor jó, hogyha 25 alá esik. 20 és 25 között ugye az még határeset, enyhe hipertónia, 25 fölé ne menjen, 25-30 között ugye azt mondjuk, hogy túlsúlyos, 30 fölött már ugye kövér. A alkoholfogyasztás, főleg a tömény italokról van itt szó döntően, a fizikai aktivitás fokozása az a szerencsés, hogyha hetente legalább 3 alkalommal legalább 30 percet tudunk úgynevezett szubmaximális frekvenciával sportolni. A szubmaximális frekvenciát nagyon egyszerű kiszámolni. Kivonjuk a váltóáromból az életkorunkat, és annak a 3/4-ét vesszük. Tehát 2/20 mínusz az életkor, és annak a 3/4 része. Ez egy számot fog adni. Ez a pulzusszám az, amivel utazó sebességgel lehet futni, kocogni, kerékpározni. Ez az, ami nem fog nekünk ártani. Vegyük észre, hogy ahogy emelkedik az életkor, ez az érték egyre lejjebb jön, hiszen nem biztos, hogy valakinek 80 éves korába kell maratoni futóvá válnia. Nem is lesz eredményes a kezelés. Sófogyasztás. Mi átlagosan megeszünk körülbelül 7-8 g sót naponta, konyhasót. Nagyon sok, 3-4 g kellene. Egyszerű ezt megoldani. Gyors éttermi láncokat tudnám a figyelmünkbe ajánlani, ahol az ízeket ezzel állítják elő zömében. Nem kell utána sózni az ételeket, nem kell mártogatni a sóban a különféle oda nem való élelmiszereket, és akkor körülbelül ez be fog állni 4 g környékére. Gyümölcsfogyasztás, mediterrán diéta. Persze én azt szoktam mondani, hogy a hal, a rák, a tengergyümölcsei, a sajtok, a mediterrán diéta akkor igazán hatásos, hogyha azt tartósan ott fogyasztjuk, ahol előállítják őket. Valójában ez az, ami valószínűleg a titka lehet ennek. Elgondolkodtató tehát az, hogy komplex értékelést adunk, együtt kezeljük, az embert kezeljük, nem a vérnyomását kezeljük, nem a higanymillimétereit, nem a balkamra tömeggyarapodását, hanem a pacienst magát, az embert holisztikus szemlélettel kezeljük. Bizonyosan, hogy személyre szólva szabjuk meg, hiszen 75-80 éves kor fölött ezek az összefüggések már egészen másként érvényesek, ott teljesen másként határozzuk meg, nem gyógyszeres módszereket fölértékeljük, és lehetőség szerint kombinációkat szoktunk alkalmazni. Ez talán majd segít megoldani azt a paradoxont, amit Kierkegaard fogalmazott meg, ugye, ami abból adódik, hogy a tapasztalatainkat, azokat mindig csak a múltból tudjuk gyűjteni, de ugyanakkor mégis ugye élnünk, azt előre tekintve kell, és hát remélhetőleg, hogyha ezt alkalmazni tudjuk, akkor hasznára lehetünk a betegeinknek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Gallé László professzor úr a Szegedi Tudományi Egyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi tanára tartja meg a 200 éves Darwintól a szociobiológiáig a sterilitás és társas élet evolúciója című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!